A Nyíregyházi Egyetemen óvodapedagógusokat is képeznek egyre nagyobb számban. A hallgatóknak ugyanakkor meg kell birkózniuk korunk kihívásaival, még akkor is, ha maguk már a 21. század szülöttei, az élet minden területén megjelenő digitális eszközök ismerői használói. A gyerekek ugyanis, ha akarják, ha nem, kezükbe kapják az okostelefont, tabletet. Ezeken pedig olyan tartalmakat néznek, amelyektől akár függővé válhatnak, annak minden káros következményével. Dori Anna Mária híres pszichológus írta, hogy ezek a gyerekek szorongóak, gyakran is gyorsan lesznek indulatosak, és nehezen vonhatóak be valamilyen figyelmet igénylő játékba. Fel van hát adva a lecke a képző intézmények hallgatóinak. Mindenről dr. Nagy Balázzsal, a Nyíregyházi Egyetem óvói és tanítóképző intézete docensével beszélgetünk.
Az is érdekes, hogy egyáltalán a szülők miért adnak a gyerekek kezébe kontrollálatlanul ilyen eszközöket. Ugye ennek nagyon gyakran a felgyorsult életmód az oka, az, hogy egyáltalán szeretnék ők is mentesíteni magukat, és legalább addig a néhány percig, amíg a gyerek elfoglalja magát jobb hián ezekkel az eszközökkel, nem kell rájuk figyelni. Holott a kulcs talán pont abban van, hogy ne hagyjuk egyedül a gyerekeket ezekkel az eszközökkel, és szabjunk pontos határokat, hogy mennyi időre adjuk oda nekik őket. Nem mehetünk szembe a társadalmi változásokkal sem, a technikai fejlődés az ott van a mindennapokban, az sem egy lehetséges megoldás, hogy teljesen úgy teszünk, mintha ezek az eszközök nem léteznének. Nyilván a gyerekek is fognak ezekkel találkozni, de sokkal jobb, hogyha már a családban megvan egy olyan szabályrendszer, aminek alapján majd tudják azt, hogy hány percet, illetve milyen célból használhatják ezeket az eszközöket.
Igen, hát ugye itt biztosan jó lenne, ha egy pszichológus is ülne mellettünk, és megvilágítaná, hogy vajon miért van az, amit említettél, hogy a szülők a kezébe adják a gyerekeknek ezeket az eszközöket. Az egy másik beszélgetés témája. Tehát akkor nem is az a baj, hogy vannak eszközök, hanem nem rendeltetésszerűen használjuk. Na most az óvodában, az általános iskolában, a alsó tagozatban, mert hogy ott és probléma a probléma. Hogyan tud az óvónő, a tanítónő ezzel szembe menni, ezzel a trenddel, vagy ebben a gyerekeket egyáltalán valahogy irányítgatni?
Nem is a trenddel kell szembe menni, hanem rendelkezni megfelelő információval ezeknek az eszközöknek a használatát illetően. Tehát, hogyha mi képzéseinket tekintem, akkor például a hallgatók tanulnak olyan tantárgyat, van ilyen kurzusok, hogy a digitális eszközöknek a használata, az okos eszközök a tanításban, hogyan használják ezeket, hiszen nagyon hasznos eszközök vannak. Vannak kifejezetten olyan eszközök, amelyeket erre a korosztályra, ennek a korosztálynak a fejlesztésére fejlesztettek ki, pedagógusoknak, pszichológusoknak a közreműködésével. De nyilván ezt ismernie kell a pedagógusnak is. Például egy nagyon hasznos magyar találmány a DIO, digitális okos eszköz óvodásoknak, ami szintén egy érintőképernyővel dolgozik, rengeteg óvodában megtalálható Magyarországon, illetve Nyíregyházán is, és diagnosztikai célokat is szolgál, 16 képességi területet lehet vele fejleszteni, de nyilván a pedagógus jelenléte szükséges ennek az eszköznek a használata mellett is. Fontos, hogy kontrollált maradjon az eszköz használat, illetve általában 15 percet ülnek a gyerekek ezelőtt az érintőképernyős eszköz előtt, amelynek során olyan mesével kapcsolatos fejlesztő játékokat játszanak, hogy észrevétlenül tanulnak, sajátítanak el ismereteket, de ez teljesen más, mint hogyha mondjuk egy erőszakos tartalmat hordozó videójáték előtt ülnének. Nyilván a kettő nem hasonlítható össze. Ugyanígy vannak nagyon jó interaktív könyvek, amelyek szintén egy magyar startupnak a kezdeményezése során jöttek létre. Olvasási készség, illetve magának az olvasóvá nevelésnek a fejlesztése céljából használjuk ezeket, okostelefonon, tableten alkalmazhatóak, de ennek a fejlesztői is figyeltek arra, hogy milyen ingerek érik egyáltalán a gyerekeket az eszköz használata közben, mennyire gyors ezeknek a képeknek a sebessége, a gyereknek mennyi ideje jut tulajdonképpen befogadni az információkat. Hiszen a televízió nézés közben, vagy a videójátékok játszása közben gyakran az a fő probléma, hogy a rájuk zuduló információkat nincs idő befogadni. És a gyerek egyszerűen nem tudja ezeket a gyorsan jövő képkockákat befogadni, feldolgozni. Egy mesében is nagyon fontos az, hogyha olvasunk, akkor azonosulunk a szereplővel, Érdekel bennünket az, hogy mondjuk annak a hercegnőnek a lelki világában milyen változások zajlanak, hogyan befolyásolja egy történés az ő életérzéseit. Egy videójátékban pedig mi lesz csupán a fő cél, hogy megszerzi-e mondjuk a kincset, tudja-e teljesíteni a küldetését, de hogy közben a lelkével mi történik, az háttérbe szorul.
Közben azon gondolkodtam, hogy ezek a digitális eszközök, amelyekről beszéltél az imént, hogy képességfejlesztő is, vagy készségfejlesztő is, meg figyelnek a tervezők, hogy a gyerek jól érezze magát, és ne legyen káros a számára. Ezek kiváltanak adott esetben hagyományos játékokat az óvodában, vagy amellett, vagy akkor ez azt is jelentheti, hogy még kevesebb időt töltenek mondjuk kint a szabad levegőn?
Ki nem válthatnak hagyományos eszközöket? Ugye egy időben viták folytak arról, hogy majd az e-könyv felváltja a hagyományos könyvet, nyilván beigazolódott, hogy nem. A hagyományos írott formájú adathordozókra, a könyvekre, illetve a tárgyjátékokra ezután is szükség lesz. Ezek nagyon fontos részét alkotják az óvodai mindennapoknak. Nyilván bizonyos funkciókat átvesznek ezek az okos eszközök, de mértékletes használat mellett. Én azt gondolom, hogy otthon a szülőnek is nagy a felelőssége abban, hogy ne csak interaktív könyvet olvassanak együtt, hanem legyen meg minden este a helye a közös könyvből való meseolvasásnak, sőt a szakemberek abban is egyetértenek, hogy a meseolvasás sem elegendő, teljesen más élményt tud mondani, a szóban önállóan mondott mese, ezért is helyezünk mi például az egyetemi oktatásban nagy hangsúlyt arra, hogy van olyan kurzusunk, hogy mesemondás elmélete és gyakorlata, azok a hallgatók, akik a mese és gyermek speciális ismeretkört választják, ők például 3,5 éven keresztül olyan tantárgyakat tanulnak, amelyek mind a mesével vannak összefüggésben.
Tehát kicsit megtanulnak kreatívan mesét mondani.
Igen, illetve hogy a mesemondást milyen más módszerekkel egészíthetik ki, gondolhatunk itt például a bábjátékokra, vagy például nagyon elterjedt manapság a papírszínház nevű eszköz, ami egy manuális eszköz, de mégis a vizualitásnak a közvetítésében is fontos szerepe van. Csak ugye ezen keresztül tolmácsol az óvodapedagógus történeteket. A történetmesélés, mint egy ősi módszer, az soha nem fogja elveszíteni a funkcióját, az mindig is fontos lehet, még hogyha a technikai körülmények meg is változnak. Ugyanúgy, ahogy említetted, például a gyerekeknek a finom motorikus képességeit is előtérbe kell helyezni. 2018 óta működik nálunk az intézményben egy Lego stúdió, ahol ezt a célt tűztük ki szintén, hogy a Legóval olyan játékos módszereket választanak a pedagógusok, és ismerjenek meg, amelyek tulajdonképpen kiegészítve a hagyományos mesélést, vagy a hagyományos tevékenységet, lehetőséget adnak a gyerekeknek arra, hogy közben a kezüket használva fejlődjön tulajdonképpen a finom motorikus képességük. És hát nyilván a Lego eszközöknek az újabb generációi már robotizáltak, ott van bennük tulajdonképpen az algoritmikus gondolkodás, gondolhatunk itt például egy úgynevezett kódoló vonatra, vagy egy olyan játékra, aminek során már a legkisebbek is megtanulják azt, hogyha mondjuk adunk egy utasítást, vagy elhelyezünk a sínek között egy piros akciótéglát, akkor az a vonatnak a megállását fogja eredményezni, és ez hát valójában még nem programozás, de játékos módon már ennek az úgynevezett algoritmikus gondolkodásnak a fejlesztése, még akkor is, hogyha ez ilyen egyszerű eszközökön keresztül történik, és majd oda vezet, hogy amikor a gyerekek már iskolába lépnek, illetve majd felső tagozatosok lesznek, akkor a digitális kultúra tantárgy keretein belül könnyen átválthatják ezeket az ismereteiket a programozási ismeretekre, vagy olyan ismeretekre, amelyekre tényleg a mindennapokban szükség van. És hát arról sem lehet elfelejtkezni, hogy mindemellett, ahogy említetted is, a fizikai aktivitás, a levegőn való lét, az nem maradhat el. Egyre többet hangsúlyozzák az okos eszközöknek nem csak ezeket a mentális negatív hatásait, hanem amelyek mondjuk a gyerekek fizikai fejlődésére gyakorolnak hatást. Gondolok itt arra, hogy nem mindegy, hogy a tartásuk hogyan alakul, a látásuk, egyre több ugye a rövidlátó gyerek már nagyon fiatal korban szemüveget kell viselniük, és a szemorvosok is itt egyetértenek abban, hogy a szabad levegőn használt szem az nyilván nélkülözhetetlen az egészséges fejlődéshez.
Igen, nagyon-nagyon sok területe van ennek, a gyerekek fejlődése nagyon sokféleképpen értelmezhető. Arra lennék még kíváncsi, hogy ugye most, akik jelentkeznek az óvónőképzőbe, tanítóképzőbe, 18-20 évesek, akik már azért ebbe beleszülettek valamelyest ebbe a digitális világba, hogyan veszik az akadályokat?
Igen, a most felvett hallgatók tulajdonképpen már mindannyian a 21. századnak a gyermekei, és hát, hogyha az elmúlt évekre visszatekintek, akkor azt mondhatom, hogy az intézményünknek az egyik legnépszerűbb szakja tulajdonképpen az óvodapedagógus szak. Rengetegen szeretnének most kisgyerekekkel foglalkozni, de a tanító szak is ott van azok között a szakok között, amelyet szívesen választanak a hallgatók. Ezek a hallgatók már beleszülettek tulajdonképpen ebbe a digitális társadalomba, az információs korszakba, és számukra is magától értetődő az, hogy hogyan kell ezeket az okos eszközöket használni. Azt gondolom, hogy motiváltak lesznek abban, hogy ők a napi pedagógiai tevékenységükben is alkalmazzák ezeket az eszközöket, hiszen itt nem csak arra gondolhatunk, hogy a tanítás során, vagy az óvodapedagógiai foglalkozások során beépíthetik ezeket az eszközöket, hanem a saját továbbképzésükhöz, esetenként a szülőkkel való kapcsolattartáshoz, a munkájuk adminisztratív részének az elvégzéséhez nagyon sokban segíthetik őket ezek az új technikai vívmányok.
Tehát ezeket megtanulják használni, de kapnak-e ahhoz muníciót, hogy azokkal a gyerekekkel, hogy bánjanak, akik rosszul használták otthonról hozottan az eszközöket, akik szorongóak lesznek ettől, vagy dőkitöréseik lesznek, vagy nem akarnak úgy játszani, amiket így lehet hallani.
Igen, nyilván megkapják ehhez is a képzésben a megfelelő tapasztalatot, nem is elsősorban az elméleti kurzusokra gondolok, hanem itt nagyon nagy szerepe van a gyakorlati képzésnek. Mind a tanítószakos hallgatóknak a tanterve jó részt gyakorlati módszertani tantárgyak, épül, már másodévtől kezdve részt vesznek a gyakorló iskolában, gyakorló tanításokon, olyan foglalkozásokon, ahol persze testközelben megtapasztalják ezeket a helyzeteket, és hát az óvodapedagógus hallgatók is a város, illetve a megye különböző óvodáiban egy mentor óvodapedagógus segítségével tapasztalatot szereznek, nem csak abban, hogy mondjuk tényleg a könnyen kezelhető gyerekekkel hogyan bánhatnak jól, hanem sajnos napjainkban fel kell arra is készülni, hogy egyre több a speciális nevelésű igényű gyermek, vagy aki nem olyan családi környezetből jön, ahol pozitív mintákat látott. Hiszen ugye, ahogy említetted is, itt közös az iskolának és a családnak a szerepe. Nyilván nagyon fontos az, hogy otthon milyen mintákat sajátít el a gyerek, ebben a szülőnek a felelőssége elvitathatatlan, hogy legyen a gyereknek olyan képe is, amikor a család mondjuk együtt végez ilyen tevékenységeket, együtt olvasnak, vagy együtt kirándulnak, együtt játszanak. Ezeknek a személyiség fejlődésére mérhetetlenül nagy hatása van. Nem csak a direkt módon való fejlesztés, hanem a mintaadás által.
Egy fél mondatban elhangzott az, hogy egyre népszerűbb az óvónő képző, a tanítóképzés. Lehet tudni, hogy miért?
Én azt gondolom, hogy ennek több oka van. Nyilván az is, hogy egyre több álláshely van. Az elmúlt években nem csak vidéken, hanem itt a városban is egy korosztály tényleg nyugdíjba készül, sok az álláshely, a nálunk végzett hallgatók szinte kivétel nélkül találnak is állásokat. Nyilván az elmúlt időszaknak az intézkedéseinek a következtében a béremelésekre gondolok, itt elsősorban a pályának a presztízse, illetve az anyagi megbecsültsége is valamelyest kezd visszaállni, illetve akik ezt a hivatást választják, ők azért nagyobb részt nem elsősorban az anyagi vagy az erkölcsi megbecsültség miatt jönnek erre a pályára, hanem azért, mert szeretnének gyerekekkel foglalkozni, ők tényleg élethivatásuknak tekintik ezt, és az is érdekes, hogy aki ezeken a képzéseken végez, az szinte mind ott is marad a pályán. Különböző iskolákból, óvodákból jó visszahallani azt, hogy megtalálták a hallgatók a számításukat, és szeretnek dolgozni ezekben az oktatási intézményekben. Annyi örömet adhat ez számukra, ami én azt gondolom, hogy mással nem helyettesíthető. Egy vicces eset jut eszembe, amikor most alkalmassági felvételi vizsgára jöttek a hallgatók legutóbb, akkor megkérdeztem tőlük, hogy miért szeretnének például ilyen pedagógus pályára jönni, és nyilván sok indok el szokott hangzani. Az egyik hallgató azt mondta, hogy hát ő stresszmentes munkára vágyik, Nyilván egy kicsit el kellett bizonytalanítanom. Ez mindennek nevezhető, de stresszmentes munkának nem. Viszont az tény, hogy egy olyan örömteli tevékenység, ami folyamatosan tölti az embert azáltal is, hogy gyerekek között tud lenni számukra, át tud adni valamit a saját ismereteiből, a világlátásából, személyiségéből, és hát nyilván olyan hatást gyakorol erre a korosztályra, ami majd később felnőttként is örök emlék, élmény marad a személyiségben.
Dr. Nagy Balázzsal, a Nyíregyházi Egyetem óvó- és tanítóképző intézet docensével beszélgettünk az óvodapedagógus és tanítóképzés kihívásairól.